Eddie Rensing szörnyű rossz szagra ébredt, és valami meleg, nedves húsdarab vonaglott az arcán. Egy hiéna nyaldosta. Rémülten felült. A hiéna morogva ugrott hátra. A fiatalember összeszedte minden erejét, előkapta a revolverét, és néhány lövéssel elriasztotta az állatot. Pokoli meleg volt. Az árnyéktalan sivatagot szabadon perzselte a nap. Zúgott a feje, szörnyűségesen fájt, és ahol az az ütés érte, véres, dagadt zúzódás keletkezett. Részegen indult el kaszáló járással, elsötétülő szemmel. Egy szokatlanul magas homokdom mögött mégiscsak talált némi árnyékot. Ide leült, és tenyerébe hajtotta a fejét. Vége. És elég sablonos halál. Sivatag, szomjúság. Sejtette volna. Már a kezdet rossz volt. Álmokfutás a gyémánt után. Itt végződik. Sípolva liegett. Tüdejét ingerelték a porszemcsék, és nyelve feldagadt, a szája püffetten hasadozott szét, és a bőre pokolian viszketett, ahogy szinte érezhetően szállt el testéből minden nedvesség. Testünk kétharmad része víz, jutott eszébe egy iskolában bemagolt mondat. Ez a kétharmad rész itt hamar elpárolog. Úgy fog feküdni megaszalódva a porban, mint ahogy középkori preparált barátok lógnak ódon klastromok pincefalán, csuhájukban, fonnyattan. A szomjúság elviselhetetlen volt. Félőrülten tántorogva indult neki a sivatagnak. A nap roppant, duzzadt korongja, szállongó, sárga porfájtlak mögött parázslott, és alkonyulóban összejött a síkság peremével, a látóhatár szegélyén. Részszínű vízfénye különösen sugárzott a szürkülő horizonton, és tevés alakok vonultak fejjel lefelé a déli báb égre vetített néma film szallagján. Eddie botladozva tántorgott. A nap egy ibolyaszínű lobbanással kihunyt a legtávolabbi homok dűnék mögött. Megbotlott valamiben, és elvágódott. Már nem volt ereje felállni. Hason csúszott a sötét tárgy felé, amely elgáncsolta. Egy táska. Egy neszeszer. Lehet, hogy víz van benne. Remegő kézzel kattantotta fel, értelmetlen szavakat ismételgetett, és karomszerűen görbült ujjakkal markolt a táskába. Halott üvegfejével érkezett Hold. Eddie reszkető ujjai egy sima, nagyobb bacska tárgyat emeltek ki. Odaejtette maga elé. Ahogy hason feküdt, nézték egymást 2 centiméternyi távolságból. Eddie Rensing és az álmodó Buddha. Ott ült a dobozon, mélyen lehajtott fejjel, mint aki szégyelli az egészet. Az út végén találkoztak, a Szaharában. Megkaptad, Eddie Rensing. Nem hiába szenvedtél. Ne, most a tied. Édd meg. Mert tudta, hogy ez az igazi. Ennek ott a fejében a gyémánt, ez kétségtelen. Hogy miért, nem fontos, de kétségtelen. Oda kellene koccantani a fejét, és kihullana a gyémánt. És Eddie Rensing elkezdett röhögni. Egy gurulással hanyat dőlt a sivatagi porban, szétcsapta a karját, és kacagott telitorokkal, ezer ráncba összefutó, iszonyú arccal kacagott. A Buddha pedig ott ült a kis dobozon, a roppant sivatagban, és álmodozott. Éjfél után, mikor a Szahara pora szinte jéghideg lesz, ha áramló gyorsasággal visszasugározta minden melegét, Eddie Rensing magához tért még egyszer. A halált itt nem adják olyan olcsón. A hűlő sivatagba megszűnik a test gyors párolgása, és a maradék nedvek ismét cirkulálni kezdenek kissé. Még fellobbantják egyszer a szörnyű valóságra az öntudatot. Kinyitotta a szemét. Ott ült előtte a Buddha, lehajtott fejjel, mozdulatlanul. Mintha a halála felett őrködne. Már nem törődött vele. A táskába nyúlt. Domború, nagyító tükör borotválkozáshoz, fésű, modern fényszóró zseblámpa, könyv, borotvaszappan, egy üveg. Üveg. Lecsavarta a kupakját. Enyhe mentolos szaga volt. Nyomban kiitta a tartalmát. Soha életében nem ivott kellemesebb italt. Ennél a 2,5 deci, Barkos Moravec féle, kissé langyos szájvíznél. A Barkos Moravec cég nem is álmodott róla, hogy Edi bírálatában hány kétűnő koktél, bólé és pezsgő elől vitte el a pálmát az enyhén szagosított Dandy szájvíz nevű készítmény. Új erőre kapott. Felült. A szájvíz, mintha a vérében keringett volna tovább, és az enyhén mentolos íz igazán üdítő. Már kezében volt a Buddha, hogy feltörje. Azután meggondolta magát. Amíg nincs biztonságban, csak maradjon a helyén a gyémánt. A gyémántról eszébe jutott Marbuk oázis. Evelyn, és végül a rablók. Hiszen a martalócok most megrohanják az oázist. Ezek nem is gyanítják. Útban van feléjük a halál. De hát mit tehet? Hoho, nagyon sokat. Az ember nem hiába flörtölt egy világító torony őrének lányával. A Szaharában átértékelődnek a dolgok. Ezt már a Pipereholmi után észrevehette. Soha sem lehet tudni, mikor veszi hasznát az ember annak, amit tanul. Meggyújtotta a zseblámpát, eléje tartotta a tükröt, és ahogy egykor a mogorva Harrington leányától elsajátította, a nagyító tükröt hol elfedte, hol a fény elé tartotta, pontosan ismételve a megfelelő időtartam írásjelét. Pont, vonás, pont, pont, vonás, pont. A morzejelek kilométerekre látszottak az éjszakában. Rablók, megtámadják Marbuk oázist, S.O.S. Addig jelzett, amíg kezéből kihullott a tükör, és a kimerültségtől eldőlt. Utolsó erejével a lámpát úgy fordította, hogy fénye merüllegesen az égre irányuljon. Ez mentette meg az életét. Onnan jött a jelzés? Nézzék azt a hosszú fénysávot! Kiáltott a Holler szerkesztő, aki bőrzacskóval a nyakán ügetett, mert a teve pontosan olyan lehangoló hatással volt rá, mint a repülőgép.